18. fejezet. Mi történt Don Quixote-val a zöld köpenyes lovag várában, vagy házában, és egyéb különös dolgok. Don Quixote úgy találta, hogy Don Diego de la Miranda háza tágas falusi épület. A nemesi címer, bárha közönséges homokkőből faragva is, mégis ott díszlett a kapu fölött. Az éléstár az udvaron volt, a pince a kapuszínre nyílt, körös körül pedig csupa cserépkorsó állt, amely, mint tobozói készítmény lévén, Don Quixote-nak azonnal elvarázsolt és átformált Dulcineáját juttatta eszébe. Fel is sóhajtott mélyen, s meg sem gondolvá, hol és ki előtt mondja, így szólott. Ó, édes zálogok, nekem bebúsak, vígak lesztek, ha Isten úgy akarja. Ó, ti tobozói korsók, hogy úgy jut eszembe, az én legnagyobb keserűségem, édes záloga. Ezeket a szavakat Don Diego diák fia, a költő is meghallotta, amint anyjával együtt a lovak fogadására ment, s mind az anya, mind a fiú alig tudtak hova lenni csodálkozásukban, amint meglátták Don Quixote különös alakját. Don Quixote Rosinantéról leszállva nagy udvariasan odament az úrnőhöz, hogy kezet csókoljon, Don Diego pedig így válaszolt. Fogadja, asszonyom, szokott nyájasságával Don Quixote de la Mancha urat, mert ő az, aki előttünk áll, a világ legbátrabb és legeszesebb kóborlovagja. Az úrnő, Donya Krisztinának hívták, igen szeretetteljesen s udvariasan fogadta. Don Quixote pedig a legválogatottabb hódoló szavakkal ajánlotta magát kegyeibe. Majdnem ugyanilyen udvarias bemutatás történt a lovag és a diák között is, aki beszéde után okos és értelmes embernek tartotta Don Quixote-t. Itt azután a szerző körülményesen leírja Don Diego egész házatájékát, elsorol részletesen mindent, ami jómódú földes urak házában rendesen található. E történet fordítója azonban célszerűnek látta, hogy elhallgassa az ilyen és hasonló aprólékos részleteket, minthogy úgy sincsenek lényeges összefüggésben a történet folyamával. A történet írásban pedig sokkal lényegesebb az igazság, mint az ilyen száraz kitérések. Don Quixote-t egy terembe vezették. Sancho lecsatolta páncélját, úgyhogy csak a bőbugyogó s a zergebőr ujjas maradt rajta, ami csupa maszat lett a rozsdás páncéltól. Ing galériát diákosan elől-hátul kihajtva viselte, keményítés és csipkeszegély nélkül, csizmáján a kurtaszára festetlen volt. Feje azonban mázos. Jó kardját tengeri farkas bőréből készült általvetőn viselte, mert már több éve vesebajban szenvedett. Vállára finom barna posztóköpenykét terített, előtte azonban 5 vagy 6 vödör vízben, a vödrök száma felől némileg eltérők a tudósítások, fejét s arcát megmosta, de a víz mindegyre savószínű maradt. Ez Sancho falánkságának tudhatjuk be, s annak a túróvásárnak, amely úgy megfehérítette a gazdáját. Don Quixote eképpen kicsípve magát, délceg úrias magatartással ment át az egyik terembe, ahol a diák várt rá, hogy múlattassa az ebéd elkészültéig, mert a nemes vendég jöttének örömére Donya Krisztina ki akart tenni magáért, s meg akarta mutatni, hogyan tudja és szokta ellátni háza vendégeit. Amíg Don Quixote öltözködött, Don Lorenzónak, így hívták Don Diego fiát, akadt egy kis ideje, hogy így szólhasson atyához. Ki ez a lovak, kedves atyám, aki kegyelmeddel hozzánk jött? Mi a neve? Alakja? Valamint az, hogy kóborlovagnak mondják, mind anyámat, mind engem igen meglepett. Magam sem tudom, mit szóljak, fiam, válaszol Don Diego. Csak annyit mondhatok, úgy cselekszik, mint a világ legnagyobb bolondja, de olyan értelmes józan nyilatkozatait is hallottam, hogy elhomályosítják, elfelejtetik tetteit. Beszélj vele magad, stapincs, tudományának elevenére. Van elég belátásod, hogy magad is megítélhest. Vajon okossága nagyobb-e, mint bolondsága? Bár az igazat megvalva, én csak ugyaninkább bolondnak tartom, mint okosnak. Don Lorenzo, mint már említettük, oda ment Don Quixote mulattatására, s amint beszédbe ereszkedtek, Don Quixote így szólt Don Lorenzohoz. Édesatya, Don Diego de Miranda úr, sok szépet beszélt nekem kegyelmes jeles képességeiről, s fényes tehetségéről. Kivált arról, hogy milyen nagy költő? Költő talán még igen, válaszol Don Lorenzo, de hogy nagy költő volnék, arról még csak álmodni sem lehet. Annyi igaz, hogy igen szeretem a költészetet, s nagy kedvel olvasom a jó költőket. Mindez azonban ingyen sem elég arra, hogy, mint atyám mondja, engem valaki nagy költőnek tarthasson. Tetszik nekem ez a szerénység, felelte Don Quixote, mert nincs költő, aki elbizakodott ne volna, s ne azt hinné magáról, hogy ő a világ első poétája. Nincs szabály kivétel nélkül, válaszolta Don Lorenzo, s el lehet valaki költő anélkül, hogy így gondolkozzék. Bizonyára gyéren, jegyezte meg Don Quixote. Egyéb iránt nem lenne szíves megmondani, miféle vers az, ami éppen most van készülőben, s amiről kedves atya azt mondta, hogy önt némileg nyugtalanítja, s elgondolkoztatja. Ha glossza, én magam is értek valamicskét a glosszákhoz, s nagyon örülnék, ha láthatnám. Ha pedig valami pályamű, akkor törekedjék kegyelmed a második díj elnyerésére, mert az elsőt rendesen a pártfogoltak vagy a magas állásúak nyerik meg. A másodikat viszont az igazság szellemében ítélik oda, s így a harmadik lesz a másodikká, az első pedig az említett okoknál fogva a harmadikká, szakasztott úgy, miként egyetemeinken a kitüntetéseket osztják. Persze azért nagy szó ám, ha valaki első. Még eddig, mondta magában Don Lorenzo, nem tartom balonnak, de gyerünk tovább. És így szólt. Úgy látszik, kegyelmed is végzett egyetemet. Milyen tudományokkal foglalkozott? A kóbor lovasságról szólva, válaszol Don Quixote, mert van ám ez is olyan dicső, mint a költészet, vagy talán egy-két hüvelykel még dicsőbb is. Ezt a tudomány nem ismerem, szól Don Lorenzo, és mindeddig mit sem hallottam felőle. Ez olyan tudomány, mondta Don Quixote, hogy magába foglalja a világ minden, vagy majd minden tudományát. Mert aki erre a pályára lép, jártasnak kell lennie a jogtudományban, s tudnia kell a disputivót, a kommutatív justícia törvényeit, s hogy mindenkinek megadhassa magáit, ami őt megilleti. A kommutatíva justícia osztó és kiegyenlítő igazság, latinul. Medikusnak is kell lennie, kiváltképpen pedig botanikusnak, hogy a puszták és sivatagok közepén is fel tudja ismerni a gyógyító növényeket, mint hogy a kóborlovag nem kereshet ám akármikor felcsert, hogy bekötözze sebeit. Asztrológusnak is kell lennie, hogy a csillagok állásából megmondja, hány óra múlt el már az éjszakából, s hogy a világnak melyik részén, melyik égő alatt barangol. Értenie kell a matematikához is, mert lépten nyomon rászorulhat. Mellőzve most, hogy minden keresztény és sarkalatos erényben tündökölnie kell, alárendeltett dolgokra térek át, úgy kell tudnia úszni, mint a hal Miklósnak. Értenie kell a lópatkoláshoz, nyergeléshez, kantározáshoz. És ha megint a magasabbhoz akarunk visszatérni, híven meg kell őriznie hűségét Istenhez és szíve választottjához. Gondolataiban tisztának kell lennie, szavaiban illedelmesnek, jó cselekedeteiben bőkezűnek, hőstetteiben bátornak, fáradalmaiban türelmesnek, a szükségben szenvedők iránt résztvevőnek. S végül az igazság pártfogójának kerüljön bár életébe, ha védelmezi. Az igazi kóborlovagok e nagy és kisebb tulajdonságaiból láthatja kegyelmed, Lorenzo uram, vajon tacskónak való tudománya, amit a kóborlovag tanul. Folytat és művel, s össze lehet-e hasonlítani a ma legtöbbre becsültekkel, amelyekkel a gimnáziumokban s az egyetemeken foglalkoznak. Ha ez való, felelt Don Lorenzo, azt kell mondanom, hogy ez a tudomány felülmúlja a többit. Hogy érti, ha ez való? Kérdezte Don Quixote. Azt akartam mondani, folytatta Don Lorenzo, Kétlem, hogy lettek volna valaha, vagy volnának manapság kóborlovagok, s kivált, hogy ennyi erénnyel ékeskednének. Sokszor elmondtam már, amit most megint ismételni akarok, mondta Don Quixote, hogy a világ nagy részének az a nézete, hogy kóborlovagok nem léteznek. Én azt tartom, hogy ha az ég valami csodálatos módon meg nem győzi a kételkedőket, az igazság felől, hogy csak ugyan voltak és vannak még ma is, kárba veszett fáradtság lesz, akármit tesz is e véget az ember, amint a magam tapasztalata számos esetben bebizonyította. Semmi szándékom sincs hát, hogy kegyelmed és sok más tévedését eloszlassam. Én csak annyit tehetek, hogy kérem az eget, oszlassa el ezt a tévedést, juttassa értésére, mi hasznosak és szükségesek voltak a világon, a múlt századokban a kóborlovagok, s mi hasznosak lennének még ma is. Manapság azonban az emberiség büntetéseként a restség, a lomhaság, a tobzódás és az elpuhultság diadalmaskodik. Kiugrasztottuk már a bokorból a mi kedves vendégünket, mondta magában Don Lorenzo. Fura egy bolond ez, én pedig tökkel ütött együgyű lennék, ha nem tartanám bolondnak. Itt vége szakadt beszélgetésüknek, mert ebédelni hívták őket. Don Diego megkérdezte fiától, tisztában van-e már vendégük értelmével. Az ifjú így felelt. Ezt a piszkozatot a világ egyetlen orvosa vagy írástudója sem fogja soha tökéletesen letisztázni, mert fele más bolond ez, közbe-közbe tisztább pillanatai is vannak. Asztalhoz ültek, s az ebéd csak ugyanolyan volt, amint útközben Don Diego mondta. Tiszta, bőséges és ízletes, ahogy barátait szokta megvendégelni. Azonban Don Quixote tetszését legjobban az egész ház bámulatra méltó csendje nyerte meg, mert szinte valami kartaúzi zárdához hasonlított. Ebéd végeztével, az asztali imádság elmondása és a kézmosás után Don Quixote a legmelegebben kérte Don Lorenzót, olvassa fel a pályázatra készített költeményét. Az ifjú így válaszolt. Nem szeretném, ha olyan költők közé sorolnának, akik megtagadják verseik felolvasását, amikor kérik őket. Ha meg nem kérik, csak úgy ontják zöngeményeiket. Szívesen felolvasom losszámat, de nem várok érte semmiféle díjat, hiszen csupán szellemi gyakorlatnak szántam. Egy igen eszes barátomnak az volt a nézete, mondta Don Quixote, bár soha se fárasztana magát senki glosszák írásával. Okul pedig azt hozta fel, hogy a glossza sohasem éri el magát a szöveget, s hogy igen sokszor túlcsap azon, amit kifejtenie s magyaráznia kellene. Azon kívül a glossza szabályai oly szigorúak, hogy semmi kérdést, semmi ilyenféle kifejezést, mint például mondta vagy mondom, meg nem tűrnek. De az sem, hogy az ember az igét főnevesítve használja, a szóknak más értelmet adjon, s több más ilyen megszorítás és kikötés békjózza meg a glosszaírót, amit kegyelmednek tudnia kell. Nem tagadhatom, Don Quixote uram, mondta Don Lorenzo, úgy szeretném valami rajta kapni kegyelmedet, de mindig úgy kisiklik kezem közül, mint egy angolna. Ezt nem értem, szólt Don Quixote. Mire céloz? Mit akar kegyelmed mondani a kisiklással? Majd meglátja, felelte Don Lorenzo. Most azonban méltassa figyelmére a témául szolgáló sorokat és magát a glosszát. Így hangzik. Téma. Lenne csak múltam jelen, nem is várnék más jövőt, vagy már jönne mielőbb, aminek jönnie kell. Glossza. Végül, ahogy minden elvész, elveszett az is, amit voltam egykor oly szerencsés, sorsomtól megkaptam itt, s visszatérni már sosem kész. Ó, mi régen kérlelem sorsomat, már térdemen kérve kérvén a szerencsét, ó, mi boldog is lehetnék, lenne csak múltam jelen. Más üdvöt már sose kérek, nem kell nékem hősi pálma, hír se rang se drága kélyek, hő emlékeim honába, csak még egyszer visszatérjek. Hogyha visszaszerzed őt, sors, s kivált, ha mielőbb, már is csillapulni érzem perzselő vad szenvedésem. nem is várnék más jövőt. Vágyam, tudom, lehetetlen, mert ha egyszer létezett, hogy még egyszer létre keljen az idő, az nem lehet, oly hatalom nincs a földön. Ez is elmegy, hogyha jött, az idő száll, fut, pörög, csalódik. Ki másra várva, vagy bár mentem messze szállna, vagy már jönne mielőbb. Élni így tétovaságba, hol rettegni, hol remélni, halál ez, akárki lássa, akkor már csak jobb nem élni, kínunktól is elbocsájtva. Immár legfőbb érdekem befejezni, mégse, nem. Mert ha jól meggondolom, nekem merő borzalom, aminek jönnie kell. Amint Don Lorenzo felolvasta a glosszát, Don Quixote felállt, s olyan emelt hangon, hogy majdnem kiáltásnak is beillett volna, így szólt Don Lorenzo, jobb kezét megragadva. A leges, legmagasságosabb egekre mondom, nemes ifjú, ön a világ legkitűnőbb költője, s méltó lenne rá, hogy megkoszorúzzák. De nem Ciprusban, vagy Galateában, amint egy költő mondá, Isten rossz néven ne vegye tőle, hanem, ha még megvolna, az Aténi Akadémia koszorújára volna érdemes, és a ma is fennálló párizsi, bolonyai és szalamankai akadémia kitüntetésére. Adja az ég, hogy a bírákat, ha önt elütik az első díjtól, Apolló nyilazza agyon, a múzsák pedig soha többé át ne lépjék házok köszöbét. Nem lenne kegyelmes szíved még egy pár nagyobb verset elmondani nekem, hogy csodálatra méltó szép tehetségét egész teljességében megismerhessem? Nem különöse, ha ki kell mondanunk, hogy Don Quixote dicsérete igen jól esett Lorenzónak, ha bolondnak is tartotta a lovagot. Ó, hízelkedés hatalma, mély mérhetetlen vagy, s mély tágasak a te kellemes ítéleted határai. Ezt az igazságot bizonyította Don Lorenzo is, mert Don Quixote kérésére s kívánságára a Piramus és Tízisbe történetéről, vagy mondájáról szóló következő szonettet olvasta fel. Szonett. Falat tör át a szépséges leányka, kirést ütött Piramus hősi keblén. Ciprusból ámor indul már sietvén, hogy egy csodás kis nyílást megcsodálja. A csend beszél itt. Ilyen csöpnyílásba behatolni, a hang sehogy se mervén, csak a szív. Ámor azt jókor megedzvén, hogy a legkeményebb próbát is állja. A vágy lesz iránytűje, s a balga szűz elépése halált hoz fejökre. De lám csak, meséljük, mi különös lett, mi történt kettejükkel, halga, halga, közös a kard, a sír, s a hír, mely ölte, temette, és új létre hívta őket. Hála Isten! Mondta Don Quixote Don Lorenzo szonettjének meghallgatása után. Csak hogy találtam a mai számtalan tökéletlen csillogás közt tökéletes csillagot is kegyelmedben, ahogy ez a művészileg szerkesztett szonett tanúsítja. Don Quixote 4 napig maradt Don Diegónál. Tejbe-vajba füröztötték, majd elbúcsúzott a háziaktól, a leghálásabb köszönetet mondva a szíves fogadtatásért és gazdag ellátásért, amelybe részesítették. Minthogy azonban nem találja helyesnek, hogy kóborlovagok nagy is sok időt töltsenek el kényelemben és jólétben, ő újra tisztének betöltésére akar indulni, kalandokat keresni, mert úgy értesül, hogy ez a táj bőven kínál kalandokat. Így használja fel idejét, amíg a zaragozai harcjáték napja elérkezik, mert útja egyenesen oda vezet. Legelőször pedig a Montesinos barlangjába kíván alászállani, mert világszerte annyi és oly csodás dolgokat beszélnek róla, s maga akarja felkutatni és szemügyre venni a közönséges Ruiderának nevezett 7 tó eredetét és igazi forrásait. Don Diego és fia is megdicsérte nemes szándékát, s azt mondták neki, hogy lássa el magát mindennel az ő házokból, amire csak szüksége van, ők a lehető legszívesebben szolgálnak vele. Erre kötelezi őket a lovag, becses személye és tiszteletre méltó állása. Végre jött a távozás napja, Don Quixote örömére, Sancho Panza bújára bánatára, mert nagyon jól érezte magát Don Diego házának bőségében, s előre fázott az erdőn, s mezőn reája váró éjségtől, s gyéren megrakott tarisznyája szűkös elemozsiájától, de azért most megtömte, ahogy csak bírta. Búcsúzáskor Don Quixote így szólt Don Lorenzóhoz. Nem tudom, mondtam-e már kegyelmednek, s ha mondtam is, most megismétlem. Hogyha nem rettem vissza az út fáradalmaitól, mely a hír templomának elérhetetlen, magas ormához vezet, nem kell egyebet tennie, csak hagyja el a költészet szűköcske ösvényét, és lépjen be a kóborlovagság leges legszűkebb csapására. Ez elég alkalmas arra, hogy az ember csak hamar császárrá legyen. Ezzel a nyilatkozatával Don Quixote eldöntötte a pert, feltette a koronát bolondosságára, de azután még tetézte is, így szólván. Isten a megmondhatója, mennyire szeretném magammal vinni Don Lorenzo uramat, hogy megtanítsam, hogyan kell a legyőzötteknek megkegyelmezni, a kevélyeket megalázni és porba sújtani, ami az én hivatásom kötelessége. Mint hogy azonban sem az ő zsenge kora, sem dicséretre méltó tanulmányai nem engedik, most azzal is beérem, hogy kegyelmedet figyelmeztessem, igazán nagy költővé úgy lehet, ha nem a maga ítéletére bízza magát, inkább a másokéra. Mert nincs olyan atya, meg anya, aki rútnak tartaná tulajdon gyermekeit, s a szellemi születtek közül ez a tévedés még sokkal gyakoribb. Apa és fia újra elcsodálkozott a Don Quixote szavaiban nyilatkozó okos és oktalan gondolatok különös vegyülékén, s azon a hajthatatlan makacságon, hogy újra meg újra visszatér boldogtalan kaland kereséséhez, és ezt tekinti vágyai céljának, ne továbbjának. Még egyszer kölcsönösen megismételték udvarias nyilatkozataikat, s aztán a legilledelmesebb módon elbúcsúzván a kastély úrnőjétől, Don Quixote és Sancho a Rozinantén meg a Szürkén útra kelt.